Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa reggeli homíliája a Szent Márta házban. A halál tény, örökség és emlékezet.
Interjú Parolin bíborossal. Kínában nem két egyház, hanem két hívő közösség létezik.
Szentföld, ima a békéért 10 000 városban.
Fáradozás. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 5. vasárnapra.
Ferenc pápa csütörtöki homíliája, a halál tény, örökség és emlékezet. A halál gondolata megment bennünket attól az illúziótól, hogy az idő urai vagyunk, figyelmeztetett a pápa reggeli homíliájában a Szent Márta ház kápolnájában. A halál tény, örökség és emlékezet, így összegezhetjük szent beszédét. Mi nem élünk örökké, és nem vagyunk tiszavirág életűek sem. Férfiak és nők vagyunk az idő útján, amelynek van kezdete és vége. A pápa a Királyok első könyvének idézetéből indult ki, amely Dávid haláláról szól. Ferenc pápa mindenkit arra hívott, hogy imádkozzon és kérje a kegyelmet az idő megértéséhez, annak érdekében, hogy ne maradjon a jelen pillanat fogja önmagába zárkozva.
A halál tény, amely mindannyiunkat érint. Előbb vagy utóbb elérkezik, emlékeztetett a Szent Atya.
Ma c'è la tentazione del momento che si impadronisce della vita e ti porta a andare.
Létezik a pillanat kísértése, amely birtokba veszi az életet, valamint arra kényszerít, hogy a jövő és a kiút nélküli pillanat önző labirintusában keringjünk. Az út pedig a halállal végződik, ezt mindannyian tudjuk. Ezért az egyház mindig arra ösztönzött, hogy gondolkodjunk el a végről, vagyis a halálról.
Nem vagyok az idő ura. Ennek ismétlése segíthet nekünk, mert megment minket a pillanat illúziójától, hogy az életet pillanatok láncának tekintsük, aminek nincs semmi értelme, javasolta Ferenc pápa. Úton vagyok, és előre kell tekintenem. Ugyanakkor figyelembe kell vennem, hogy a halál örökség is, nem anyagi értelemben, hanem mint tanúságtétel. Tegyük fel a kérdést.
Quale eredità io lascerò come testimonianza di vita?
Milyen örökséget hagynék hátra, mint az életben megvalósított tanúságtétel, ha Isten magához hívna ma? Ez egy jó kérdés, jegyezte meg a pápa. Így készüljünk fel, hogy senki közülünk ne maradjon erekje. Mindannyian haladjunk ezen az úton, buzdított.
Végül a pápa rámutatott, hogy a halál emlékezett, egy előrehozott emlékezet, amelyen elgondolkodhatunk.
Ma quando io muoio, cosa mi avrebbe piaciuto fare oggi?
Amikor meghalok, onnan nézve ma, milyen döntést kellene hoznom, hogyan kellene élnem? Ez egy előrehozott emlékezet, amely megvilágítja a ma pillanatát. A halál tényével megvilágítja a döntéseket, amelyeket minden nap meg kell hoznom. Érezzük, hogy úton vagyunk a halál felé. Ez jót tesz mindannyiunknak, zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.
Parolin bíboros, Kínában nem két egyház, hanem két hívő közösség létezik. A Szentszék azon dolgozik, hogy rátaláljon az igazság szintézisére és egy járható útra, amellyel válaszolhat a hívek jogos elvárásaira Kínában és másutt is. Pietro Parolin bíboros államtitkár így nyilatkozott abban a hosszú interjúban, amely a La Stampa olasz napilapban jelent meg február 1-én.
Kínában nem létezik két egyház, hanem két hívő közösség van, akik arra kaptak meghívást, hogy fokozatos kiengesztelődéssel haladjanak az egység felé. Bocsátotta előre az államtitkár ezt, azt követően, hogy fellobbant a vita a szentszéki kínai kapcsolatok vonatkozásában. Amint arról már hírt adtunk, Greg Burke, szentszéki szóvívő, szerdán nyilatkozatot adott ki. Ebben megerősítette, hogy nincs semmilyen nézetbeli különbség Ferenc pápa és az államtitkárság munkatársai között. Parolin bíboros is aláhúzta, hogy Ferenc pápa személyesen követi a kínai kormánnyal folyó kapcsolatot. Valamennyi munkatársa vele összhangban végzi a munkáját, senki nem kezdeményez semmit egyénileg.
A tárgyalások az építő párbeszéd és az egyházi hagyomány iránti hűség vonalán mozognak, amit azt már 16. Benedek pápa megjelölte 2007-ben a kínai katolikusokhoz írt levelében. A fennálló problémákat nem lehet úgy megoldani, hogy folyamatos összetűzésben vagyunk a helyi hatóságokkal. Nem arról van tehát szó, hogy állandó konfliktust tartunk fenn az ellentétes elvek és struktúrák között, hanem hogy valószerű lelkipásztori megoldásokat találunk, melyek révén a katolikusok megélhetik hitüket, és együtt folytathatják az evangelizációt Kínában.
A vatikáni államtitkár elismerte, hogy továbbra is számos probléma van jelen a kínai egyház életében, melyeket nem lehet egyszerre megoldani. És ha a püspökök kiválasztása kulcsfontosságú, utalta bíboros a vitás kérdésekre, nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyház szabadsága és a püspöki kinevezések mindig visszatérő témák voltak a szentszék és az államok közötti kapcsolatokban. Természetesen a Kínával megkezdett folyamat a jelenlegi kapcsolatokon keresztül fokozatos és váratlan fordulatoknak van kitéve, mint ahogy lehet, hogy újabb sürgős esetek merülnek föl. De senki nem jelentheti ki nyugodt lelkiismerettel, hogy tökéletes megoldás van a kezében minden problémára. Idő és türelem kell ahhoz, hogy behegedjenek a személyes sebek, amelyek a közösségeken belül egymást érték. Sajnos természetes, hogy szembe kell még néznünk meg nem értéssel, erőfeszítésekkel és szenvedéssel. De mindannyian bizakodunk abban, hogyha sikerül megoldani a püspöki kinevezések kérdését, a fennmaradó nehézségek talán nem akadályozzák meg, hogy a kínai katolikusok szeretett közösségben éljenek egymással és a pápával, fejtette ki Parolin bíboros.
Remélhetőleg eljön az idő, ha az Úr is úgy akarja, hogy Kínában már nem kell legitim és illegitim püspökökről beszélni, föld alatti és hivatalos egyházról, hanem testvérként találkozhatunk egymással, újra megtanulva az együttműködés és a szeretet közösség nyelvét. E tapasztalat megélése nélkül hogyan indíthatná újra útjára az evangelizációt az egyház Kínában, és hogyan vihetné el másoknak az Úr vigasztalását? Ha nem állunk készen a megbocsátásra, az sajnos azt jelenti, hogy más érdekeket védünk, ez azonban nem az evangélium szellemét tükrözi, magyarázta a vatikáni államtitkár.
Ha valaki azzal az ellenvetéssel élne, hogy így eltöröljük a múlt és a jelen szenvedéseit, annak Parolin bíboros figyelmébe ajánlja a következőt. Itt az idő, hogy a sok megpróbáltatás emberi és spirituális tőkéjét egy békésebb és testvéribb jövő építésére fordítsuk Isten segítségével. Az egyház soha nem fogja elfeledni a kínai katolikusok múltbeli és jelenlegi próbatételeit és szenvedéseit. Mindez az egyetemes egyház nagy kincse, húzta alá főpásztor.
Parolin bíboros a kínai katolikusoknak azt üzeni, hogy közel állnak hozzájuk, nem csak az imában, hanem minden nap azért dolgoznak, hogy támogassák őket a teljes szeretett közösséghez vezető úton. Azt kérik tőlük, hogy senki ne kapaszkodjon bele a szembenállás szellemébe, hogy ítélkezzen testvére felett, vagy hogy a múltat ürügyként használja fel sérelmek és bezárkózás szítására. Ellenkezőleg a Vatikán azt szeretné, ha mindenki bizakodva tekintene az egyház jövője elé, túl minden emberi korláton.
Ami a közelmúltban kirobbant vitát illeti, miszerint a szentszék állítólag engedett volna a kínai kormány követeléseinek, Parolin bíboros elmondta. Mindenkinek jogában áll eltérő nézetet vallani, de az elsődleges cél a szeretet közösség építése, ne pedig a megosztás szítása legyen. Semmilyen személyes nézőpontot nem lehet kizárólagos értelmezésnek tekinteni arra vonatkozóan, hogy mi szolgálja a kínai hívek javát. A szentszék ezért azon fáradozik, hogy megtalálja az igazság szintézisét és a járható utat, amellyel válaszolhat a hívek jogos elvárásaira Kínán belül és kívül egyaránt. Több alázatra és hitszellemre van szükség, hogy együtt fölfedezzük Isten szándékát a kínai egyházra vonatkozóan. Óvatosabbnak és visszafogottabbnak kell lennie mindenfélnek ahhoz, hogy ne ragadjunk le a meddő vitáknál, amelyek sebet ejtenek a szeretett közösségen, és elrabolják egy jobb jövő reményét, zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Szentföld ima a békéért 10 000 városban. 10. alkalommal rendezték meg január utolsó vasárnapján a közbenjárás napját a Szentföld békéjéért. A kezdeményezéshez csatlakoztak a templomok a világ 10 000 városában. A különböző katolikus ifjúsági mozgalmak által szervezett imanapot a keresztény egység hétvégén tartották meg. A Szentföldön különösen is követett eseményről Ibrahim Faltász ferences atya, betlehemi plébános nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak.
Noi qui in Terra Santa viviamo d'unità di cristiani giorno dopo giorno.
Itt a Szentföldön minden nap megéljük a keresztények egységét, egymással válvetve dolgozunk, és megtapasztaljuk azt a más vallások iránti tiszteletben és párbeszédben. Egy erős és intenzív ökumenikus időszakot élünk át, és az ima segít megerősíteni ezt az egységet a Szentföldön jelenlévő minden egyházzal, mondta Faltász atya. Minden évben emelkedik azoknak a templomoknak a száma, amelyek részt vesznek az imanapban. A Szentföld minden templom anyja, minden vallás középpontja. Jeruzsálem mindenki számára a hitbeli élet kezdetét jelenti. A világ ezen az imanapon erősen imádkozik a Szentföldért, hogy valóban az egész emberiség javára legyen. Ez megerősíti a híveket és vigaszthoz, segít a további ellenállásban és reményt ültet el az emberekben. A Szentföldön élő keresztények számára ez kihívás. A világ imája segít ennek megélésében, hangsúlyozta a betlehemi plébános.
Az utóbbi hónapok feszültsége következtében a keresztények továbbra is imádkoznak, hogy Jeruzsálem legyen minden vallás városa. Jeruzsálem mindenki, nemzetközi hely, mindenki számára nyitott. A város nem lehet csak egy részé. Jeruzsálem megmentése annyit jelent, hogy megvetjük a béke alapját. Ahogy Szent II. János Pál pápa is mondta, ha békét akarunk a világon, Jeruzsálem békéjével kell kezdeni. Ha nincs béke Jeruzsálemben, a világban sem lesz soha, figyelmeztetett Faltász atya.
A betlehemi helyzetről szólva kiemelte, sajnos Betlehemről mindenki megfeledkezik. Az emberek úgy élnek, mint egy szabad ég alatti börtönben. Akik eljönnek, mindig látják a falat, amely a Jeruzsálemtől elválasztó határt jelöli. A menekültáborokban emelkedik az emberek száma. Aggasztó, hogy az új nemzedékek, a keresztényeket is beleértve, külföldre vándorolnak, hogy méltóságot és jobb jövőt keressenek. Betlehemnek nagy segítséget jelent a turizmus, a zarándokok. Térjenek vissza a zarándokok, mert itt nincs veszély, kérte a betlehemi plébános. Trump elnök kijelentése után sokan félnek, le akarják mondani zarándoklataikat. Mindenkit arra kérek, jöjjön Betlehembe. Ne féljetek, a helyzet nyugodt. A betlehemiek számára hatalmas segítség, ha itt vannak a zarándokok.
Lancio un appello che la comunità internazionale si lascia guidare dalle parole di Papa Francesco.
Végül a nemzetközi közösséghez fordulva felhívással Faltász atya arra buzdított, hogy kövesse Ferenc pápa szavait, vessen véget a háborúknak és munkálkodjon az ember és a teremtett világ javáért. A Szentföldért szóló ima világosítsa meg minden ember elméjét és szívét, zárta interjúját Ibrahim Faltász ferences atya betlehemi plébános.
Fáradozás. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 5. vasárnapra.
Évközi 5. vasárnap Jézus egy napját kísérhetjük figyelemmel. Hogyan tanít, gyógyít, hogyan imádkozik, mivel tölti egy napját, és mi az, ami tovább lendíti, új útra hívja. Mivel az evangéliumok viszonylag ritkán tudósítanak ilyen részletesen és közelről Jézus működéséről, külön értéket ad ennek a szakasznak, hogy általa Jézus mellé szegődhetünk, ahogy első tanítványai is tették. A valóságban persze Jézus az, aki mellénk szegődött, aki társunká lett, mindennapjaink hol örömteli, hol meg fájdalmas titkaiban. Talán ez magyarázza a Szent Mise első olvasmányának választását. A szenvedő Jób panaszát halljuk. A mindenétől, sőt jószerivel, mindenkiétől megfosztott Jób életének értelmetlenségét kiáltja világgá. A könyv alaphelyzete szerint három látogatója, úgymond barátja előtt szólal meg, s csak a panasz hosszú verseinek végén döbben rá, az olvasóval együtt, hogy mindez Isten színe előtt is történik. Jobb folyamatosan, mint egy kikiált a drámából, amelynek szereplője. Kiszól felfelé Istenhez, aki egy ideig némán hallgatja, és kiszól oldalvást felénk, akik jó ideig azt gondoljuk, hallgathatjuk egyszerű kívülállóként. Jobb is egy-egy napjáról beszél. Szavai nem annyira a fizikai szenvedést idézik, mint inkább egyfajta belső ürességet, értelmetlenséget, a szellem kínlódását és unalmát, amely éppen a sietségben, egyik tennivalótól a másikba menekülésben mutatkozik meg. Jézus egy napját úgy ismertük meg az evangéliumban, mint tettek sorozatát. Volt értelmük, volt távlatuk. Nem csak a jelenlévő tanítványokat, hanem mai olvasóikat is magával ragadja a betöltött életérzete. A napszámos vagy rabszolga, akihez jobb hasonlítja magát, ezzel szemben csak a dolgok végét várja, bár előre tudja, az sem hoz majd valódi enyhülést. Csak a munka végét kívánja, maga a tennivaló nem értékes a szemében. Az ember, aki reggel az estét, este a reggelt áhítja, nincs otthon az életében. Ideje hiába telik. Megelőzte magát, de csak azért, hogy mindenről lemaradjon. Jó panaszának az lesz a megoldása, se több, se kevesebb, hogy Isten megmutatja, nincs tőle távol soha, még a panaszában sem. Kiáltása nem hiába való, nem az üres éjszakával beszélget. Érdemes felidéznünk, hogy a Biblia világában egy másik könyv és annak névtelen szerzője, a Prédikátor is hasonló kérdésekkel küszködik. Sőt, bizonyos szempontból ő is felel Jóbnak. A Prédikátor is keserűségről, leheletnyire zsugorodott, hiába való életről beszél. Ő is megtapasztalja, hogy még a lelkesen vállalt munka is válhat nyüggé, amit Jób küzdelemnek, csalódásnak, kínnak, reménytelen életnek nevez, a Prédikátor egyetlen szóban foglalja össze. Fáradtság. Hiába való fáradozás. Az értelmetlen napok sorával szemben viszont azt mondja, mindennek megvan az ideje a földön, életnek és halálnak, gyásznak és táncnak, lebontásnak és építésnek, és így tovább. Aki ebbe az időbe lép be, az felfedezi a benne rejlő örömet és értéket is. Valahogy rátalál Istenre, aki másféle bőséggel vár rá, mint amihez addig hozzászokott. Jób könyve minden esetre próbára teszi vallásos fogalmainkat. Az árnyékba vágyakozó, bérét váró szolga ebben a szövegben a hiába valóság csalódott embere. De a Biblia másutt arról beszél, hogy Isten kezének árnyékába rejtette az ő szolgáját, és nem késlekedik, hogy igazságosan és jóságosan megadja szolgáinak bérét. Van tehát valami, ami legsötétebb, szinte Isten tagadó mondatainkban és panaszainkban is őrzi Isten nagy ígéreteit, vissza nem von döntését az élet mellett. Jézus azért jött, hogy hirdesse Isten országát, és hogy Péterrel legyen, a tanítványokkal, és Péter anyósával, a kafarnaumi betegekkel, és végül minden emberrel, meg annyi szenvedő Jóbbal, velünk is. Hogyha elvesztettük a kapcsolatot életünk valóságával, hát visszataláljunk hozzá, és benne az élő Istenhez.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 5. vasárnapra, Fáradozás címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket, búcsúznak a szerkesztők,
Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbita atya elmélkedése.